Múlt szombaton beszéltünk az első zsengék felvételéről a templomba, a főpap elé, és arra gondoltam, hogy akkor nézzük meg a grádicsok lépcsőit, lehet, hogy ti is hétvégén elolvastátok, hogy vajon milyen lépcsőfokokon kell felmennünk a templomba Jesua elé, és ha nem is megyünk végig minden lépcsőn, legalább az első lépcsőfokra, hogyha együtt felállunk, és megértjük, hogy mit akar a zsoltáros mondani, akkor talán fölléphetünk otthon a következőre, és végig mehetünk mind a 15 lépcsőn. Én sok izgalmas dolgot találtam már az első lépcsőfoknál, bár megszenvedtem egy kicsit vele. Olvasom a 120. Zsoltát, grádicsok énekét. Nyomorúságomban az Úrhoz kiálték, és meghallgatta engem. Ments meg, Uram, lelkemet a hazug ajkaktól és a csalárd nyelvtől. Mit adjanak néked, vagy mit nyújtsanak néked, te csalárd nyelv? Vitéznek hegyes nyilait fenyőfa parazsával. Jaj nékem, hogy mésekben bújdosom, és Kédár sátrai közt lakom. Sok ideje lakozik az én lelkem a békességnek gyűlölőivel. Magam vagyok a békesség, de mihelyt megszólalok, ők viadalra készek. Sokszor nem ezt a fordítást fogom elővenni, hanem megnéztem a zsidó bibliában a fordítást, ott egy kicsit jobban érthető számomra, hogy mit akar a zsoltáros mondani. Először is 15 lépcsőfok van, és szerintem már ez a 15 lépcsőfok is beszél számunkra. Talán 2x7 meg 1, a 7-es az a tökéletesség, szentség, irgalmasság, a 2 a Krisztusnak a száma, testélet fiú, és plusz 1, Isten maga 1 volt az abszolút tökéletesség. Már ezek a számok arra utalnak számomra, hogy felmenni a lépcsőn, a legszentebb elé, nem mindegy, hogy milyen szellemiséggel, milyen lelkülettel indulunk. Tehát jók ezek a lépcsőfokok, hogy megvizsgáljuk az adott lépcsőfoknak az üzenetét, hogy tudjunk rendezni, és úgy tovább lépni, és úgy haladni, Jesua felé felvinni magunkat, mint első zsengét, hogy tényleg legyen előttünk, hogy az abszolút tökéletesség, szentség elé megyünk, a főpap elé. Legyen ez előttünk már az elején is. És ahogy olvastam ezt a zsoltárt, számomra egy ilyen történetet írt le, hogy valahonnan indult, és valahova eljutott. Egy felkiáltással kezdi, és a végén pedig egy pozitív mondattal zárja, olyan, mintha egy bizonságtétel lenne, mintha Jesuának elmondana egy bizonságot, hogy valamiből hogyan szabadult meg, hogyan tudott rendezni valamit. Ebből az irányból közelítettem meg, és néztem, hogy mit jelent számomra. Az első mondat így szól, hogy szorultságomban, vagy nyomorúságomban az örökkévalóhoz kiáltottam föl, és ő meghallgatott engem az örökkévalóhoz. Tehát ő már örökkévalónak ismerte, tehát egy rendezett életű valaki állhat fel az első lépcsőfokra is, aki már szellemben az Úrral van, aki örökkévalónak szólíthatja meg az Urat, és fölkiáltott szorultságában, nyomorúságában, valami tusakodásban, valamiben nem tudott tovább lépni, valamiben megállt, nyomorúságot érzett, és nem megállt az élete, és nem elfordult, hogy ezt nem értem, hogy miért történik ez velem, és inkább egy kicsit távolodom az Úrtól, amíg megértem, hanem olyan jó, hogy ő egyből az örökkévalóhoz kiáltott, tudta, hogy kihez kell szólni. És jó lenne, hogyha én is mindig az Úrhoz tudnék kiáltani. Ha bármi szorultságot, bármi nyomorúságot érzek, akkor akkor ne elforduljak és a sebeimet nyalogassam, hanem az első üzenet az volt számomra, hogy találjak mi vissza mindig az örökkévalóhoz, az Úrhoz. És ő meghallgatott engem, Nem egy olyan meghallgatás, hogy hallja, hanem ez a meghallgatásban benne van a válasz, és visszaválaszol. Ő mindig úgy hallgat meg, hogy visszaválaszol. Valahogy, ha nem értjük, akkor általában velünk van a baj, hogy miért nem értem a választ. Mi akadályoz meg, hogy nem hallom meg, hogy mit akar nekem mondani. Múlt időben mondja, meghallgatott engem, de miből kellett őt kimenteni, miből kiáltott a zsoltáríró az örökkévalóhoz. A következő vers így szól ebben a fordításban, hogy örökkévaló, ments meg lelkemet hazug ajkaktól, csalárdság nyelvétől. Ments meg, itt kéri, hogy mi a problémája, hogy valamiből kéri a szabadulást. Szabadítsd meg a lelkemet, és itt nem a szellem szerepel, hanem ez a szó a lelket jelenti. Ebben az ige szakaszban, ebben a versben, azt a lelket, ami a gondolat, ami az érzés, ami az akarat, a szándék, a lelkemet kell valamiből megmenteni. És mi ez a, amiből kéri a szabadulást? A hazug ajkaktól. Hazugság, valami valótlanság, hamisság, becsapás, téveigés. Valamilyen olyan beszédtől, olyan tanítástól, ami félrevezet, ami elvezet ettől a beszédtől, kéri a szabadulást. Milyen beszédektől fertőzöttünk meg, amiből kérhetnénk a szabadulást, hiszen sokan sok helyről jöttünk, és sokan látom, hogy van, akik úgy érkeznek, hogy nem teljesen nyitott szívvel állnak az Úr elé, hogy Uram, ha te jobbra tanítasz, akkor elengedek minden eddigi ismeretemet, és add a tiszta igét, hanem sokan ragaszkodnak régi, hozott, talán valótlan tanításokhoz, és nem tudnak ebből szabadulni. Gondolhatok itt arra a Máriával kapcsolatos tanításokra, hogy nagyon nehéz ebből szabadulniuk, vagy a Szent Szellem tanításaitól. Sokszor azt látom, hogy annyira védenek egy-egy ilyen tanítást, ami nem egyezik meg a Biblia üzenetével, és mégis fontosnak tartják, és nem tudnak ebből szabadulni, és inkább tovább mennek, keresnek valami más gyülekezetet, valami más forrást. Tehát valótlanságtól, hamisságtól, félrevezetéstől szabadíts meg. Kimerjük-e mondani, hogy Uram, itt vagyok, ha valamit eddig rosszul tudtam, rosszul hallottam, rosszul gondoltam, hajlandó vagyok letenni, hogyha te mondod, hogy az valótlanság, akkor elengedem, és kész vagyok elindulni egy új úton. Kimerjük-e így mondani, mint a zsoltáríró, hogy ments meg a hazug ajkaktól. És az ajaknak van még egy másik jelentése, egy szél, perem. Nem csak szót jelent, hanem perem, szél, part, határ. Vigyázat, ezek a hazug tévtanítások, vagy hamis vakvágányra vezető valótlanságok elvihetnek minket egy peremhez, egy célra. Miért nem megyünk be? Miért maradunk valaminek a szélén? Miért akarunk csak a szélén lenni valaminek, amikor megismerhetnénk az egészet? Miért nem akarjuk a tiszta forrást hallani, és nem csak beérni valami szél, valami kenyér sarokkal, hogyha megehetnénk a kenyeret? Tehát miért csak a kenyérhéjhoz ragaszkodunk? Ments meg lelkemet ezektől. Nem tudom, hogy kinek van-e ilyesmi, de jó lenne, hogyha meg tudnánk állni az Úr előtt, hogy Uram, nem tudom, hogy hogy eddig mit gondoltam rólad, igaz-e, te győzd meg, te mutasd meg, hogy ki vagy valójában, és ha cipelek valami tévtanítás, becsapást, akkor te szabadíts meg ettől, és szabadíts meg a családság nyelvétől. Ez a családság nyelve, ez jelent félrevezetést, ami nem igaz félrevezetés a családság, de van még egy érdekes jelentése is, egy elengedés, elernyedés, tétlenséget is. Tétlenség, elernyedés. Ez olyan, mint hogyha már bennem okozna valamit, hogy nem vagyok a helyemen, szólhatnék, de nem szólok, elernyedtem. Vagy hallom a tanításokat, félrevezetéseket, észreveszem, hogy én sok mindenben mást értek, de nem szólok, nem mondom, elernyedt a nyelvem, inkább maradok, mert mi lenne, hogyha ki kellene mondanom, hogy tovább megyek és keresek egy igaz forrást, mi lenne velem, egyedül lennék lehet. Tehát családság nyelve, a félrevezetés nyelve, szabadíts meg ettől, Uram. És a következő verszak egy kicsit más, mint a Károli fordításban, de nekem jobban tetszett, mert nagyobb üzenetet hordozott a számomra a zsidó bibliában levő verszak, ami így szól, hogy mit ad neked, és mit gyarapít neked a családság nyelve? Mit ad neked? Mit terem a számodra? Milyen hasznod van belőle? Mit ad hozzá az életedhez? Milyen töbletet ad neked, hogy ennyire ragaszkodsz a családság nyelvéhez? Mi az, amit ajándékoz neked? Van-e valami egyáltalán, amit ad? Hiszen azt adja, hogy látom ugyan, de nem merem mondani. Látom, Uram, hogy mi igaz, vagy mi nem igaz, és mi félrevezetés, de mégis ad nekem azt, hogy valahová tartozhatom talán. Adja nekem azt, hogy nem egyedül kell járnom, hanem egy közösségbe vagyok. Na jó, hát nem értek mindennel egyet, jobb, hogyha nem is mondom el a véleményemet néha, magamba tartom. Ezt adja számomra a közösségérzését, a hamis közösségérzését. Mit ad neked? Mit gyarapít neked? Következő versben megadja a választ. Vitéznek élesített nyilait, meg reketjének porozsát. Vitéz. Egy vitéz, egy erős harcos, egy emberi harcos. Amikor egy emberben bízok, nem pedig Istenben. Isten helyett egy hamis biztonságot találok. Mert még mindig jobb valakihez tartozni, mint esetleg egyedül lenni. De vigyázz, ott van a vitéznek az élesített nyilai, amelyek megsebezhetnek. Tehát azt adja a családság nyelve, hogy egy hamis biztonságban érzem magam, és bármikor ezek a nyilak felén fordulhatnak, bármikor megsebezhetnek, bármikor bánthatnak, hamis biztonságot nyújt, meg reketjének porozsát. A Károli fordításban itt nem reketjét ír, hanem fenyőfát. Valószínű, hogy ez inkább egy reketjebokorszerű volt, ami a nagy melegtől néha biztos felgyulladhatott. És viszont a parázs egy olyan, ami már elégett, de még nem oltódott el, ott izzik, bármikor lángra kaphat, ha egy kis szél kerekedik. És ez a hamis biztonság is ilyen, hogy ott van egy konfliktus, ami bármikor lángra kaphat, bármikor kipattanhat, izzik ott a mélyében, hiszen látják rajtunk a körülöttünk levők, akkor akár egy munkahelyi közösségben, hogy valami nem stimmel, nem vagyunk olyanok, mint ők. látják rajtunk, ott valami ízlik a mélyben, ami bármikor kipattanhat, és ezt adja számunkra, ezt a reketjének parazsát, hogyha egy olyan közösségben vagyunk, ahol eltűrjük a félrevezetést, hamisságot, a családság nyelvét, az olyan, mint egy parázs, ami ott ízzik a mélyben, és bármikor lángra pattanhat, bármikor egy kis szikrától felízhat. Tehát nem egy biztonságos dolog, sem a vitéznek élesített nyila, sem a parázs. Ezt adja a családság nyelve. És jaj nekem, hogy méseknél tartózkodtam, vagy lakozom Kédár sátrai mellett. Mések Noé unokája volt, Jáfet fia, de nem a Sém, hiszen a Sém unokának, illetve Noé Sém fia Ágaból lett Ábrahám, és Jáfet fia pedig egy másik irányba ment el, akiknek a nevéből a mések, Jáfet egyik fiát méseknek hívják, ami azt jelenti ez a név, hogy szórás és tulajdon. Ez a nép megkapta azt, hogy kivonulhatott és leigázhatott területeket szerezhetett magának, és meg is gazdagodhatott, tulajdon szerezhetett magának. Később viszont nem jó irányba ment el. Tehát miért méseknél tartózkodunk? Miért nem a Sémnél lakozunk, aki Izsák, Ábrahám és Izsák vonala? Miért fordultunk el, és érjük be Jáfet fiánál, méseknél, aki szórás és kivonulás, és náluk tartózkodom, náluk bújdosom. Náluk tartózkodni az azt is jelenti, hogy elbújtam, mert nem vagyok a helyemen. Ott tartózkodom, ott vagyok méseknél, pedig máshol kellene lennem. Isten azt szeretné, hogy beálljak arra az elhívásra, amit magam kaptam, nem pedig megbújjak és egy oldalirányba letérjek, és méseknél tartózkodjam hosszabb ideig. Miért tartózkodom ott? Azért tartózkodom ott, mert ott elfogadnak talán, hogy méseknél szerezhetek, lehetek valaki, lehet, hogy elfogadnak, elismernek, lehetek valaki, tulajdont szerezhetek magamnak, vagy kaphatok feladatokat, lehet, hogy rám, engem is leigáznak, betagozódnak, és kivonulnak rám, és akkor családtagnak tarthatnak engem, és kaphatok érte tulajdont. Ez a nyerességem, és jaj nekem, hogy itt vagyok Jáfet fiánál, méseknél, a helyet, hogy tovább mennék, és visszatérnék arra az útra, amit az Úr nekem rendelt. És lakoztam Kédár sátrai mellett. Kédár Izmael fia, nem Izsák utóda, hanem Izmael. Itt szintén egy letérés. Letértek megint egy útról, és Kédár sátrai mellett lakozom. Letértem ahelyett, hogy Izsák vonalán mennék, és megtudnám, hogy mi a feladatom, mi az elhívásom, mit kellene betöltenem, mit akar Isten velem megcselekedni, hanem letértem egy oldalirányba, Kédár sátrai mellett. Jó, nem mentem be, csak mellette lakoztam. De nyilván, hogyha valami mellett vagyok, az már hatással van rám, az már befolyásol engem, az már megfertőzhet engem. És a sátor amúgy is jelenthet nem csak lakósátrat, hanem templomsátrat is. Kédárnak vajon milyen templomsátrai lehettek? hát nem az igazi élő Isten sátra, és én mégis eltűrtem, és jaj nekem, hogy ott lakoztam mellettük, ahelyett, hogy tovább mentem volna az élő Istenhez, tovább mentem volna ahhoz, ami az én feladatom, az élő igaz Isten sátra mellé, Izsák sátrai mellé. És sokat lakozott a lelkem a békegyűlői mellett, és azért tetszik ez a fordítás, mert itt még mindig múlt időről beszél ez a múlt, hogy hozzá kiáltottam, hogy mit adott nekem, hogy méseknél tartózkodtam, de jó, már tovább mentem, lakoztam Kédár sátrai mellett, de jó, hogy észrevettem, és tovább tudtam menni. És a 6. vers is még múlt idő, sokat lakozott a lelkem a béke gyűlölői mellett. Béke, sálom. Az a, mit jelent ez, Istennel való békesség? Istennel megbékélve. És jelent ez a szó azt is, hogy egészséges és épp. Lakoztam olyanok mellett, akik gyűlölték Istennel való békességet, és gyűlölték azt, hogy Istennel helyreállhat az emberi élete, és épp és egészséges lehet, és felépülhet. A béke gyűlölői mellett lakoztam sokat, hosszú időt töltöttem itt. És a lelkem, tehát hatással volt a gondolataimra is az, hogy ott lakoztam közöttük. Hatással volt az érzéseimre, és hatással volt az akaratomra is, hogy teljes szívből meginduljak és elinduljak az igaz Isten felé. Sokáig lakoztam, sokáig lakozott a lelkem a békegyűlölői mellett. És az utolsó vers, az pedig számomra egy pozitív, mintha egy megérkezés lenne. Én merő béke vagyok, de minőn beszélek, ők harcra készek. Tehát merő béke lettem. Istennel békességben vagyok. Egészséges vagyok, épp vagyok, megtisztult vagyok. Merő béke vagyok. Ez a merő egy olyan szó számomra, mintha ilyen teljesen Istennel békességben vagyok. Elérkezett oda, hogy ráléphet az első lépcsőfokra. Megbékéltem Istennel. De midőn beszélek, ők harcra készek. Kik azok az ők, akik gyűlölik a békét, akik gyűlölik Istent, akik ellene vannak. Harcra készek, vitára készek. De midőn beszélek? Hogyan beszélhetek, hogyha Istennel békességben vagyok? Hogyha felépít, hogyha épp vagyok, hogyha egésznek felépít, akkor az én beszédem olyan szó lehet, amit Isten ad a számba, hogy én továbbadjam a többi embernek. És hogyha ők ezt meghallják, akkor nem nyitottak, nem befogadóak, hanem harcra készek, vitára készek. Tehát békétlenséget szít közöttük az én szavam, de nincs már itt a múlt idő. Én béke vagyok jelenben. És már nem számít az, hogy ők harcra készek, hiszen felléphetek az első lépcsőfokra, és mehetek az élő Isten elé, mehetek a főpap elé, mint első zsenge, Jesua elé. Megszabadított a hazugság hazug ajkaktól, megszabadított a csalárdság nyelvétől, megszabadított a hamis biztonságtól, az izzó konfliktusoktól, megszabadított attól, hogy oldalirányban letérjek, és féligassággal beérjem, mint mések vagy Kédár sátra, és tovább vezetett, hogy megtaláljam Istennel a békességet, felépülhessek, és ráléphessek az első lépcsőfokra. Olyan jó lenne, hogyha meglátnánk, hogy hol tartunk mi ebben a történetben, hiszen ez olyan, mintha egy bizonyság lenne zsoltárírótól, mint hogyha elmesélni a főpapnak, hogy ez volt velem. Távol voltam, de békét leltem benned, és itt vagyok, hozom magamat. És kíváncsi vagyok már most, hogy a következő lépcső mit üzen, úgyhogy szerintem az elkövetkezendő időt ezzel fogom tanulmányozni, hogy megnézzem mind a 15 lépcsőfokot, hogy mit üzen a számomra.